Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztők Kocsonya Zoltán és Király István Dániel nevében is. A mikrofonnál Farkas Dávid, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, jelentette ki a Katonai Szövetség megalapításának 75. évfordulóján Brüsszelben Jens Stoltenberg. A NATO főtitkára arról is beszélt, hogy Európának szüksége van Észak-Amerikára a biztonsága érdekében. Az ukrán külügyminiszter országa fegyveres támogatásának folytatását sürgette. Razgonyi Ádám összeállítása.
Ukrajna támogatásának nem jótékonysági célja van, hanem egy befektetés jelent a NATO tagállamok biztonságának garantálásához, mondta Jens Stoltenberg. A Katonai Szövetség főtitkára szerint a NATO a történelem legerősebb, legtartósabb és legsikeresebb szövetsége, az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében. Jens Stoltenberg arról is beszélt, hogy Európának szüksége van Észak-Amerikára a biztonsága érdekében. Ugyanakkor Észak-Amerikának Európára is szüksége van. Az európai szövetségesek világszínvonalú hadsereget, hatalmas hírszerző hálózatokat és egyedülálló diplomáciai befolyást biztosítanak. Megsokszorozzák Amerika erejét, tette hozzá a főtitkár.
I don't want to spoil the party, but of course my message the birthday party, but my main message today will be patriots.
Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter a NATO csúcson kijelentette, hogy országának több amerikai gyártmányú Patriot föld-levegő rakétára van szüksége az orosz ballisztikus rakéták támadásainak kivédésére. Az ukrán életek megmentése, az ukrán gazdaság megmentése és az ukrán városok megmentése légvédelmi rendszerek elérhetőségétől függ Ukrajnában. Azért beszélünk a Patriotről, mert ez az egyetlen rendszer, amely képes elfogni a ballisztikus rakétákat, fogalmazott az ukrán külügyminiszter. Ukrajna többször is sürgette már nyugati szövetségeseit, hogy biztosítsák számára azokat a fegyvereket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy megvédje magát az orosz invázióval szemben, amely a lőszerek és fegyverek mennyiségét tekintve messze felülmúlja.
Ukrajnának immár nem releváns az F-16-os harci gépek leszállítása, mondta egy magas rangú ukrán tiszt. Az orosz inváziós erők ellen harcoló ukránok fő problémája most a lőszerhiány, és az, hogy az oroszok áttörhetik védvonalaikat. Svetnik Endre összeállítása.
A háború első éveiben Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen győzködte nyugati szövetségeseit, hogy adományozzanak F-16-os harci gépeket. Ez a típus olyan harci eszközként jelent meg a közbeszédben, mint amely képes megfordítani a háború menetét. Az Egyesült Államokban, amely gyártóként beleszólhat, hogy szövetségesei átadják-e a gépeket, Biden elnök sokáig ellenállt, mert nem akarta eszkalálni a feszültséget Oroszországgal. Végül belement, így például a holland és a dán légierő gépeket adhat át, és az első darabokat júliusban szállítják le, amikor befejeződik az ukrán pilóták kiképzése. Most azonban egy név nélkül nyilatkozó magasrangú ukrán tiszt azt mondta, hogy az F-16-osok nem osztanak, nem szoroznak a háború jelenlegi állása szerint. Nem mindig kapjuk meg időben azokat a fegyverrendszereket, amelyekre szükségünk van. Akkor jönnek csak, amikor már nem relevánsak, mondta a Politico című portálnak. Mindegyik fegyvernek megvan a maga ideje. Az F-16-osokra 2023-ban volt szükség. 2024-ben már nem lesznek megfelelők, fejtegette. Hogy miért? Az ukrán védőket most gyakorlatilag a teljes 1000 kilométeres frontvonal mentén elkezdték szorítani az oroszok. A helyzetet súlyosbítja a lőszerhiány, amelyet részben az váltott ki, hogy az amerikai kongresszus blokkolta a 60 milliárd dolláros segélycsomagot. A helyzet miatt az ukránok most ismét inkább hagyományos fegyverzetet kérnek, például légvédelmi rendszereket, ütegeket és lőszert. Több százezer tüzérségi lövedékre és rakétákra van szükségünk, mondta a tiszt és pontosított, hogy a több százezer az valójában 4 millió lövedék és 2 millió drónt is említett. A NATO alapításának most ünnepelt 75. évfordulós eseményeire érkezve Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter felszólította Kijev nyugati szövetségeseit, kezeljék prioritásként a Patriot légvédelmi rendszerek átadását. 7 Patriot lenne az ideális, de hadd legyek szerény. 5 üteggel meg tudjuk védeni a fontosabb iparvárosokat az orosz rakétáktól, mondta. A 16 rakétát tartalmazó Patriot rendszer 150 km távolságból képes észlelni ellenséges rakétákat vagy repülőgépeket. számítógépei kiszámolják az elfogási pont koordinátáit és oda célozzák a rakétát, amely a hangsebesség ötszörösével is tud repülni, akár 70 km távolságra. Egy-egy ilyen rendszer ára 1 milliárd dollár, és eddig az Egyesült Államok, Hollandia és Németország adott belőle. Szikorszky lengyel külügyminiszterrel folytatott találkozója után viszont Kuleba már azt kérte, hogy szállítsák le Ukrajnának a világ összes olyan patriotját, amelyet át lehet adni, írta a Telegráf című lap. A NATO eseményen közben egy 100 milliárd dolláros alapról tárgyalnak, amelyből Donald Trump választási győzelme és Amerika kevésbé lelkes részvétele esetén is támogatni tudnák Ukrajnát.
Oroszország valószínűleg csak nyáron indít nagyobb támadást Ukrajnában, mondta az Inforádió Arena című műsorában Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. A szakértővel Herceg Zsolt beszélt arról, hogy milyen orosz haditervekre utal a napokban elrendelt újabb sorozás.
Ez a normál tavaszi sorozás, évente kétszer kerül sor ilyen sorozásra, általában 140-150 ezer fő közötti a normál behívottaknak a létszáma. Mondhatjuk azt, hogy ez nagyjából várható volt, illetve a kérdés az volt az elnökválasztás kapcsán, hogy lesz-e ezen túlmenően valami olyan komolyabb mozgósítás, akár részleges, mint amit 2022 őszén láttunk, de ez nem történt meg, és a normál sorozásnak a mostani hulláma azt jelenti, hogy a következő 2-3 hónapra az orosz kiképzési kapacitásokat le fogják fedni ezzel a behívandó létszámmal. Tehát olyan részleges mozgósítást feltételezhetően nem fognak elrendelni, mondjuk ennél nagyobb számú katonát be fog vonzani az orosz haderőbe.
Nyilván azért, mert nincs rá szükség, van elég embere az orosz hadseregnek Ukrajnában?
Bizonyos mértékben igen. Havi 30-35 ezer fő az a létszám, amit a normál toborzási módszerekkel szerződésesként be tudnak vonzani a haderőbe. Ezzel tudják pótolni a havi veszteségeket. Napi szinten ilyen 1000 fő körüli sebesült halott, tehát akik kiesnek a műveletekből. Nagyjából ezzel tudják pótolni a veszteséget, és valamilyen mértékű tartalékot is fel tudnak építeni. Na most az, hogy egy nagy méretű hadműveletet tudjanak végrehajtani, egy nagy támadó műveletet mondjuk Harkiv ellen, ahhoz az kéne, hogy legalább egy 50-60 vagy akár 100 ezer fős csoportosítást tudjanak létrehozni. Ennek per pillanat még a következő 2-3 hónapban nem látjuk a megvalósulását, mert ennyi embert nem mozgósítottak.
Nem mozgósítottak, de nem éppen most lenne Putyin szempontjából ennek itt az ideje? Megnyerte az elnökválasztást, hivatkozhat egy terrortámadásra, miért nem rendelt el különleges mozgósítást, és miért nem látunk egy nagy tavaszi hadjáratot Ukrajnában?
Nem tavasz, hanem inkább nyári hadjárat vagy hadművelet az, amit várnak a nemzetközi szakértők, azzal terveznek az ukrán politikai és katonai vezetők, hogy nyáron lehet esetleg egy komolyabb orosz támadás. És itt két dolog merülhet föl. Az egyik az, hogy valóban bírják a jelenlegi toborzási nagyságot, és nem kell még komolyabb mozgósítást elrendelni, ugye ennek azért csak van egy társadalmi hatása. Másrésztről az is elképzelhető, hogy nem feltétlenül akarják egy az egyben úgy törésre vinni, hogy egy nagy művelettel fejezzék be háborús erőfeszítést.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Új Lampedusa születhet a kelet-mediterrán migrációs útvonalon, miután Görögország legdélebbi szigetén, a helyi sajtó által görög Lampedusaként emlegetett Gávdoszon a nulláról ugrott fél év alatt csaknem 2000-re a migránsok száma, mondta Varga Márk, a Migrációkutató Központ vezető elemzője. A riporter Zsámboki Zsolt.
Gávdosz szigetéről van szó, ez Krétától van tényleg néhány kilométerre csak, gyakorlatilag Görögország legdélebbi szigetéről beszélünk. Ez a kifejezés, ez egy szakportálnak nevezhető újság kifejezése, az az Új Lampedusa, hiszen céloz arra ezzel, hogy ez akár egy olyan belépési pont lehet, ami később Európa, sőt azt gondolom egyébként világszerte elhíresülhet, de persze a görög hatóságok igyekeznek nyugtatni a kedélyeket, sőt, hát maga az ENSZ-nek a helyi képviselője is, hiszen az ENSZ menekültügyi főbiztossága rengeteg segítséget nyújtott Görögországnak az elmúlt években, amióta kitört a migrációs válság, úgyhogy folyamatosan szemmel tartják az eseményeket. Tehát ők még azt mondják, hogy erről még nem beszélhetünk, de bizonyos sajtótermékek ezt már pedzegetik, hogy akár ez is kialakulhat, hiszen Lampedusán láthatjuk azokat a borzasztó képsorokat, hogy milyen nagy tömegben érkeznek Afrika felől irreguláris bevándorlók erre a pici szigetre, és itt valójában ugye azt kell hangsúlyozni, hogy egy nagyon-nagyon kicsi lélekszámú szigetről van szó itt is, akár csak Lampedusán, csak ez ugye még kisebb, mint Lampedusa, hogyha lehet ilyet mondani, hiszen mindössze körülbelül 60 állandó lakosa van, egy rendőr teljesít rajta a szolgálatot, és nincsenek rajta üzletek. Tehát azt gondolom, gondolom, hogy annak a 60 embernek az élet az gyökeresen megváltozott az elmúlt fél évben, amióta szinte semmiből nőtt meg a migránsok száma.
Pontosítsuk, tehát 60-an laknak ott, de hányan érkeztek így az elmúlt pár hónapban?
Így van, hát az aránytalanság az, ami feltűnő. Azt hozzá kell tenni, hogy ebben az adatban, ez egy legfrissebb, az ENSZ adatát néztem, Kréta déli partjaival együtt számolják Gávdoszt, 1186-nál tart most a számláló. Ez egy március 31-i állapot az ENSZ szerint. A Frontex is nagyjából ezt mérte, ők olyan 1100 körül, nyilván itt van a kétszerzők között eltérés, de nagyságrendi azt gondolom, hogy nincs. Ami érdekes, hogy a Frontex szerint egyébként a líbiai Tobrukból érkeznek ezek az emberek, tehát ott szállnak csónakba, ezek alapvetően fa és műanyag csónakok, és tavaly decemberben ez még csak 397 volt, sőt, ha nagyon visszamegyünk az elejére, akkor szeptemberben 30, és aztán ez nőtt mostanra 1100-ra. Ugye a háború sújtotta észak-afrikai ország, Líbiáról van szó, az onnan érkező migránsok számának a krétai térségben korábban soha nem tapasztalt megugrása az, ami újabb kihívás elé állítja most a görög hatóságokat. Mindazzal együtt persze, hogy a Törökországhoz legközelebb fekvő keleti égei szigeteken pedig szintén van egy nagy növekedés. Például Lesboson 3645-nél tart most idén már a számláló, Hioszon 1111-nél, Számoszon 1374-nél, Kószon 1274-nél, Léroszon 177-nél. Ugye ez az az öt sziget, ahol működnek jelenleg táborok, de azt gondolom, hogy ezek elég riasztó adatok. Összességében a Frontex adatai szerint, és ez egy március 13-a adat, tehát még várjuk, hogy április közepén kijön az új, a kelet-mediterrán útvonalon 177%-kal több migráns érkezett Európai Uniós területre, ugye jellemzően ez Görögország és Ciprus, vagyis ez nominálisan 9150 ember volt március 13-án, ami a tavalyi év azonos időszakához képest, 4729-hez képest, amint mondtam, egy nagyon komoly 117%-os növekedés. Míg a nyugat-balkáni, és minket legjobban érint, és a közép-mediterrán migrációs úton, tehát pont Lampedusánál tapasztaltak egy elég komoly csökkenést, tehát Lampedusán 70%-kal kevesebben érkeztek, mint tavaly.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A korábbi évtizedekkel ellentétben jelenleg nincs világos politikai döntés Kínában arról, hogy milyen irányban haladjon tovább a gazdaság. Az Inforádió Arena című műsorában Király István Dániel beszélt Salád Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársával.
Furcsa dolgok történnek Kínában. Tehát például ősszel össze kellett volna hívni a Központi Bizottságnak a harmadik plénumát, mert hagyományosan mindig a harmadik plénum dönt a gazdasági ügyekről, arról, hogy a következő 5 évben merre menjen a kínai gazdaság. Nem hívták össze, azóta se. Ennek, hogy október-novemberről meg kellett volna lennie, ugye már április van, azóta se hallottunk arról, hogy összeültek volna a fontos emberek, és eldöntötték volna, hogy milyen irányba menjen Kína. Más dokumentumokból se derül ki tulajdonképpen az, hogy meghozták volna azokat a döntéseket, amik így egyértelműen megszabják, hogy milyen irányba megyünk. Most nagyon sok területen Kína ilyen válaszúton van, egész egyszerűen bizonyos problémákat meg kell oldani. Így vagy úgy, vagy amúgy meg kell oldani. Ilyen az ingatlan piacnak a válsága, ilyen az adósság, helyi kormányzatok eladósodásának a kérdése, és még lehetne sorolni, bőven vannak problémák, defláció, stb. És nem áll ki a kínai vezetés, hogy na akkor itt van ez a 200 oldalas dokumentum, ez böngészétek, mert ebbe benne van, hogy mit fogunk csinálni a következő évben. Ez korábban megvolt.
Igen, Hu Jintao idejében a 2000-es évek elején, sőt még a 2010-es évek elején is mindig adtak egy 2, 5, akár 10 vagy még hosszabb időre szóló gazdasági prognózist, vagy valamiféle iránymutatást, hogy mi az, amit terveznek.
Igen, ezek közül tehát vannak ugye 5 éves tervek, azok most is vannak, ilyen-olyan, nem tudom, programok vannak, de itt a politikai döntéseket nem tudják meghozni. Azt el kell dönteni, hogy megmentjük a túlságosan nagyra növekedett és eladósodott ingatlanfejlesztő vállalatokat, vagy nem mentjük meg. Mind a kettő rengeteg pénzbe, meg áldozatba kerülne, de valamikor ezt el kéne dönteni. El kéne dönteni, hogy mondjuk a faluról városba költöző százmillióknak Adunk-e olyan jogokat, ami a városi polgárokat megilleti, vagy továbbra is ilyen másodrendű állampolgárként élhetnek csak a városokban?
Mert hogy nem költözhet bárki szabadon, hogyha úgy tartja kedve másnap a városba vidékről?
Így igaz, ez a, van egy ilyen igazolvány, amiben van írva az illető városi lakos vagy vidéki lakos, és ez egész egyszerűen eltérő jogokkal jár. Meg rengeteg ilyen dolog van, amit most már el kéne dönteni, hogy mit csinálnak a földpiaccal. Ugye a kínai mezőgazdaságnak egy nagy problémája, hogy földet adni-venni nem lehet. Nem lehet magántulajdonba termőföld, csak a közösségi tulajdonba lehet. Úgy pedig nagyon nehéz ilyen modern nagyüzemi mezőgazdaságot kiépíteni, hogy még egy cég az nem vásárolhatja meg a termőföldet. Tehát rengeteg ilyen nagyon alapvető dologgal kéne foglalkozni a vezetésnek, és láthatólag, vagy nem láthatólag, hanem érzékelhetőleg nem jutnak konszenzusra az elvtársak.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Egy jó és egy rossz hírt is kaptak április kezdetére a britek. 2% alá esett az üzletekben az infláció, viszont eljött a Nemzeti Áremelés Nap néven emlegetett korrekció időpontja. Hogy ez mivel jár, kiderül Svetnik Endre londoni tudósításából.
Miközben Rishi Sunak brit miniszterelnököt még mindig le akarja váltani pártja néhány kemény vonalas képviselője, a kormányfő egyik aduásza azt, hogy 11%-ról 3,4%-ra mérsékelte az inflációt. Sőt, egy számára előnyösebb számmal is dobálózhat. Az üzletekben 2%-osra lassult a drágulás üteme. Ezek a hírek bizakodással töltötték el a briteket, akiknek egy része megfeledkezett a nem épp áprilisi tréfaként belengetett fekete levesről, avagy az ironikusan nemzeti áremelés napjaként emlegetett április 1-jéről. Hiába a Sunak kormány eredményei az infláció elleni harcban, ha, amit a polgárnak az egyik kézzel adnak, a másikkal visszaveszik. Az áremelési napon egy sor számla drágult, például a mobil és internet előfizetések a szolgáltató által a kisbetűs részbe rejtett infláció plusz 3,9%-kal. A számok nyelvére lefordítva, sok ügyfél áprilistól 8%-kal többet fizet, mint eddig. Hogy miért kell 4%-ot hozzátenni az inflációhoz, az rejtély, illetve a cégek különböző PR nyilatkozatokkal próbálják ilyenkor magyarázni, hogy többet fektetnek a szolgáltatásaikba, és hogy ezzel az ügyfél jár jól. További csapás a briteknek az önkormányzati adók 5%-os emelkedése, miközben több önkormányzat a csőd szélén táncol, és ezért különböző szolgáltatásokat vág vissza, például az éjszakai utcai világítást. Angliában és Walesben áprilistól átlagban 6%-kal emelkednek a víz- és szennyvízdíjak is. Akkor, amikor tombol a botrány a folyókba került szennyvíz miatt. A hétvégén például a Temzén folyt hagyományos Oxford-Cambridge evezős verseny résztvevőit figyelmeztették, hogy bakteriális fertőzést kaphatnak. Felmegy a de facto televízióadó a BBC előfizetési díja is, amit minden tévékészülékkel rendelkezőnek kell fizetnie, függetlenül attól, hogy nézi-e a köztévé adásait, vagy hallgatja-e rádióműsorait. Ez most már 159 font, azaz 73.400 forintnak felel meg magyar pénzben. Drágul a gépjárművek adója is. A mérleg másik serpenyőjében 10%-ról 8%-ra csökken a társadalombiztosítási járulék, és lejjebb szállítják az energia ársapkát. Azaz a brit otthonoknak garantáltan 238 fonttal, 110.000 forinttal kevesebbet kell majd fizetni villanyért és gázért évente. És ha a britek hagyományos levélben akarnak panaszt emelni a szolgáltatójuknál, akkor ez is drágább lesz, mivel felment a bélyegek ára. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Teljesen betiltja a mobiltelefon használatát az általános iskolák első 3 év folyamában a szlovák oktatási minisztérium. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az OECD tanulmányai szerint a mobiltelefonok korlátozás nélküli használata bizonyíthatóan rontja a gyerekek összpontosító képességét, és ezáltal a tanulmányi eredményeiket, indokolta a döntést Tomáš Drucker, szlovák oktatási miniszter. Az általános iskolák első, második és harmadik osztályában teljesen megtiltanánk a gyerekeknek a mobiltelefonok használatát az iskola területén. A negyedik évfolyamtól akkor lesz kivétel a tiltás alól, ha a mobiltelefonra szükség lesz az állami pedagógiai program szerinti oktatáshoz.
Od 6. ročníka bude tento zákaz mať naďalej výnimku.
A hatodik évfolyamtól a tanár is dönthet a mobiltelefon használatáról az oktatást elősegítő célokra, tette hozzá a tárcavezető, aki a tiltás bevezetésének időpontját még nem pontosította. A korlátozással a tárca azokra a riasztó adatokra reagál, melyek szerint a mobiltelefonok negatív hatással vannak a tanulók eredményeire és lelki egészségére. A miniszter rámutatott, hogy más országok is korlátozásokat vezettek be, például Nagy-Britannia, Franciaország és Svédország. Tomás Drucker elmondta, a tárca 20 millió eurót fordít az osztályok felszerelésének modernizálására. Olyan digitális technológiai fejlesztést hajtanak végre az általános és középiskolákban az uniós helyreállítási terveknek köszönhetően, amely javítja az oktatást, de nem rontja a diákok összpontosító képességét. A tárca kidolgozza a törvény és a vonatkozó rendeletek módosítását és részletes útmutatót készít az iskoláknak a változások bevezetéséhez. A korlátozás alól kivételt kapnak a különleges nevelési igényű gyerekek, ennek részleteit is kidolgozza a tárca. Az általános iskola felső tagozatára vonatkozó rendeletek érvényesek lesznek a 8 osztályos gimnáziumokra is. A középiskolák diák tanácsa egyetért a mobiltelefonok általános tilalmának bevezetésével az általános iskolák alsó tagozatán. William Dominik Gyurás, a diák tanács elnöke elmondta, nem látják szükségét a középiskolai általános tiltásnak, az indoklás szerint például azért, mert a középiskolások zöme többnyire elég érett ahhoz, hogy megfelelően tudja használni az iskolában a mobiltelefont és felelősségteljesen tudja használni a készüléket a tanulás során. A technológia hatékony és megfelelő használatát szerintük meg kell tanulni, hogy később, amikor már dolgozni fognak, megfelelően tudják használni a mobil technológiát. Minden iskolának megvannak az igényei és a sajátosságai, ezért a mobileszközök használatáról szóló döntést az iskola vezetésének kell meghoznia, és figyelembe kell venni a tanulók körülményeit és egyéni igényeit, szögezte le a középiskolák diák tanácsa. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztők Kocsonya Zoltán és Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.